Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Szeretettel köszöntök mindenkit, foglaljunk helyet. Az igét Habakuk próféta könyvéből olvastam föl, és azért hoztam ma ide, mert a télen volt egy hosszabb betegségem, és valahogy a kezembe került ez a, vagy a szemem elé került ez a könyv, és egy hatalmas bizonságtétel volt számomra. Ugyanis a proféta egy olyan időben élt, amikor az országban iszonyatos erkölcsi romlás és bálványimádás és minden gonoszság volt. És a legszörnyűbb igazából az egészben az volt, hogy látszólag Istenek közben hallgatott, és csend volt. És a könyv avval kezdődik, hogy Habakuk proféta panaszkodik, és az Istenhez kiállt az ő panaszával, hogy Uram, meddig kell még néznünk ezt a romlást, és miért nem csinálsz már valamit? És Isten erre válaszol a prófétának, és azt mondja, hogy én egy olyan dolgot fogok végezni minden napjaitokban, amiről nem is álmodnátok, amit nem is tudnátok elhinni, hogyha elmesélnék nektek. És fölcsillan a prófétának a szeme, de mire már örülne, Isten elmondja, hogy ez az lesz, hogy egy iszonyatos szilaj népet zúdítok rátok, aki még nagyobb bajt és romlást fog hozni, és pusztává teszi szinte az egész országotokat. És hát nyilván nem ez volt az, amire Habakuk proféta számított biztatásként, és ezután Isten hallgat, és nem mond semmit. És a proféta továbbra is kérleli az Urat, hogy valamit szóljon, és valamit feleljen, de nem mond semmit, és itt hangzik el Habakuk szájából, amit felolvastam, hogy az őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szólsz az én panaszomra, és mit válaszolsz. És erre Isten újra felel, válaszol, de egy még borzalmasabb ítéletet mond el, amiben egyetlen egy kis remény sugár csillan meg, ami egy fél vers, ami azt mondja, hogy de az igaz ember a hite által fog élni. És Habakuk proféta teljesen összetörik, sajnálja a népet, sajnálja magát, és úgy írja, hogy a félelemtől reszketnek és fájnak már a csontjai, és ebben a kilátástalan helyzetben ő mégis azt tudja mondani, és ebben zárul az ő könyve, hogy bár a fügefák nem fognak virágozni, és a szőlőn nem lesz gyümölcs, és az olajfákon nem lesz termés, és a juhok kivésznek az akoltból, de én akkor is örvendezni és vigadozni fogok az én Istenem előtt, aki erőt ad nekem, és olyanná teszi a lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged engem járni. És ez számomra akkora bizonyságtétel volt, hogy még nem is csak azt mondja a proféta, hogy jó, igen, meg lesznek ezek a rossz dolgok, de én kibírom, el fogom tűrni, mert tudom, hogy ez az akaratod, Istenem, hanem azt mondja, hogy rossz dolgok lesznek, még rosszabbak jönnek, és én akkor is vigadozni fogok az én Istenem előtt. És így a bődben, a húsvétre készülődve főleg, én biztatom magunkat, hogy álljunk föl arra a bástyára is, és figyeljünk az Isten szavára, hogy mit akar hozzánk szólni, hogy mit üzen nekünk, és ne a körülöttünk lévő harcokkal, meg akár a testünket feszélyező ragályokkal törődjünk, mert tudjuk, hogy Isten nem romlást tervez, hanem reményteljes jövőt, amit már Krisztusban be is végzett. És így örvendezve és vigadozva álljunk meg ő előtte ezen a mai gitáros Isten tiszteleten is.
Thank you. Kedves testvérek, imádkozzunk! Drága mennyatyánk, hálát adunk, hogy itt is íme egybegyűlhetünk a te nevedben, és mindenki tereát figyelhet. Kérünk szépen, hogy mindannyian nyissuk ki a mi lelkünket, elménket, és fogadjuk be a te fiadat, Jézus Krisztust. És akkor ráítattal, hogy semmi ne tudja ezt megzavarni, és tudjunk figyelni a te ígédre, a te énekedre, a te dicsőítésedre. És mindent a te dicsőségedet tegyünk itt, minden zavaró tényezőt te iktass ki, hogy csak is veled foglalkozhassunk. És kérünk szépen a sok beteget, aki itt a gyülekezetben van, hogy mindeiket külön-külön te foglalkozz velük, és árasz ki a gyógyító kegyelmedet, és te hozz gyógyulást, hogy mindenki téged dicsőítsen, és mindenki téged áldjon, örömmel itt újongjunk a te mennyei széked előtt, angyalokkal együtt, és minden mennyei lényel együtt. Kérünk szépen, hogy te áld meg ezt az alkalmat. Ámen. Thank you.
Kihez mehetnénk, Urunk, hiszen örök életnek vize van te nálad. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk Ézsaiás könyvéből, az 58. fejezetből, egy elég hosszú ige szakaszból. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét. Döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a közelükbe tudni. Miért böjtölünk, kérdik, ha te meg sem látod? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen a ti böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseiteket, és az embereiteket, mint munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve is veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem járkálsz a nyugalom napján kezdteléseid után az én szent napomon, ha nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek is azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kezdteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Kedves testvéreim, az első böjti emlékem egészen kiskoromra nyúlik vissza. Talán olyan 8-9 éves lehettem. Páran a gyülekezetekből már biztos tudják, hogy nagyon szeretek focizni. Ez a történet szempontjából egy nagyon lényeges dolog. És ez az emlékem arról szól, hogy az iskolában a katolikus hittanoktató hozott egy feladatlapot, és azon volt egy feladat, hogy mi az, amit feladunk a böjt idejére, hogy ahelyett Istennel lehessünk. Akkor 7-8 évesen megálltam a hittoktatóval szembe, mire megkérdezte tőlem, hogy hát neked mi az, amit nagyon szeretsz, amit minden nap megszoktál csinálni, és nehéz lenne róla lemondani. És mondtam neki, hogy hát focizni. És ő nézett rám, hogy hát biztos, ki ne tudna lemondani 40 napig a fociról. Hát nekem ez egészen 4 órán keresztül sikerült, mert amikor hazamentem és megláttam a labdát az udvaron, egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ne rúgjak bele, és az akkori kis 7-8 éves református öntudatommal azt mondtam, hogy hát a böjtölés az olyan katolikus dolog, én református vagyok, tehát focizhatok. És nagyon sokszor talán mi is így vagyunk vele, hogy azt mondjuk, hogy mi reformátusok vagyunk, mi mások vagyunk, mint a katolikusok, a bölt ez meg olyan katolikus dolog. Nekik biztos szükségük van rá, nekünk pedig nincs. És van a másik oldal, amikor azt mondjuk, hogy hát a böjtre igenis nagyon szükség van, minél több mindentől tartóztassuk meg magunkat, ne együnk húst, ne számítógépezzünk, ne nézzünk sorozatokat, ne csináljuk ezt, ezt és ezt. És eközben teljesen elfelejtkezünk arról, hogy miért is kellene böjtölni, hogy mi is lenne a lényege. Aránylag kevés olyan időszakunk van az egyházi évben, amikor egy-egy ünnepre készülünk. Mi kettőt tartunk számon, az egyik az advent, a másik a nagybőjt. És amíg az adventet kihasználja a világ is, hiszen adventi vásárokat tartunk, adventi kalendáriumokat készítünk, addig a nagybőjtel nem igazán történik ez. Talán még egy-egy torkas csütörtöki akció van, de amikor belépünk a böjti időszakra, akkor úgy nagyon könnyű megfeledkezni róla, hogy mi most valamire készülünk. Közeledik egy ünnep, valami másnak kellene az évnek ebben az időszakában történnie. És nagy kérdés számunkra az, hogy most mi is kellene, hogy történjen böjt idején. És nem csak nekünk nagy kérdés ez, hanem Izrael számára is az volt. A felolvasott ige szakaszban azt láthatjuk, hogy Isten szembesíti az ő népét, hogy mit csináltak rosszul. De nem csak arra mutat rá, hogy mit csináltak rosszul, hogy mit hibáztak el, hanem azt is megmutatja, hogy mi az az út, ami az ő igéje szerint való. Először azt láthatjuk, hogy elkezdi felsorolni, hogy keresnek engem, szeretnének megismerni, szeretnének közel lenni hozzám, keresik az én utamat. És erre azt mondhatjuk, hogy hát ez jó. Nem ilyen az Istenhez tartozó embernek a tulajdonsága. Hát nem ezeknek kell meglenni. Dehogy nem. És aztán a felsorolásba hirtelen jön egy de. De. Megtartják kedvteléseiket. De. Bántják a másikat. Veszekednek. Verekednek, perelnek egymással, hajszolják a szolgákat, és ezek már egyáltalán nem az Istenhez tartozásnak, vagy a jó böjtnek a jelei, hanem annak a teljes ellentéte. Hogy van az, hogy valami jó kezdődik el, hogy kívülről az látszik rajtuk, és azt mondják magukról, hogy nem értik, hogy miért nem hallja őket meg Isten, hogyha ennyi mindent megtesznek értük, és ott van bennük a jó szándék, legalábbis kifelé. Hol van a hiba? És ha jobban megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Izrael népe csak kívülre böjtöl. Csak úgy csinál, mintha fontos lenne neki Isten, és eközben belül a szívükbe semmi nem változik. Hiába a zsákruha, hiába a hamu, hiába a meghajtott fej, hogyha eközben semmi nem történik a szívükben, és nem kerülnek közelebb Istenhez, akkor nem igazán éri el az ő céljuk a böjtölés a célját. A helyes böjt az az, ami a szívünkből indul ki, ami egészen a szív mélyéről, és kihat az egész életünkre, amikor nem csak úgy immel-ámmal csinálunk valamit, hanem teljesen benne vagyunk. És ennek az első fontos pontja az, hogy a böjt az egy befelé fordulás. Önmagunk megvizsgálása, megpróbálása, és a vágy arra, hogy helyreálljon köztünk és Isten között a kapcsolat. Ézsaiás ezt egy nagyon negatívnak tűnő szóval fogalmazza meg. Azt mondja, hogy hát így gyötritek ti a lelketeket? A gyötrés mindig valami fájdalommal jár, valami kellemetlen érzéssel. És hát ezt valljuk be őszintén, annyira nem szeretjük. Nem szeretjük, hogyha fáj valami, nem szeretjük, hogyha gyötrődünk valamin, hiszen ez van beoltva a természetünkbe, hogy mindig azt keressük, ami a jó számunkra. A gyötrődés az pedig nem az. Amikor gyötrődünk, akkor szembenézünk saját magunkkal. Gyakorlatilag saját magunknak okozunk fájdalmat, azzal, hogy meglátjuk, hogy mennyi mindent rontottunk el, hogy mennyi mindent tettünk rosszul. Miért van erre a fájdalmas procedúrára szükségünk? Egyáltalán szükségünk van rá? Igen, hiszen bűnös a természetünk, és olyan sokszor az a kapcsolat, ami köztünk is Isten között van, az eldeformálódik, meghalványodik, megszakad, és nem úgy néz ki, ahogy kellene. Megkopnak az esti imádságok, megkopnak a mindennapos bibliaolvasások, az Istenre figyelés, és eközben pedig egyre többet is többet bukunk el, egyre többet és többet vétkezünk. És ez pedig kihat nem csak az Istennel való kapcsolatunkra, hanem a másik emberrel való kapcsolatunkra is. És Izrael képmutatása igazából ebből látszott, hogy a másik emberrel nem tudott jól bánni. Megpróbálta Izrael azt mutatni, hogy ők mennyire Istenre akarnak figyelni, mennyire hozzá akarnak tartozni, és eközben pedig belül nem változott semmi. Megpróbálták becsapni a többi embert, megpróbálták becsapni saját magukat, és ezzel együtt Istent is. És talán nagyon sokszor mi is picit hasonlóak vagyunk Izrael népéhez, hiszen egymás előtt tudjuk magunkat tartani. Tudjuk magunkat tartani, hogy nem beszélünk csúnyán, jókat cselekszünk, és amikor azt hiszük, hogy már senki nem lát, akkor ismét elkezdjük a hibákat egymásra halmozni. Fontos, hogy ne csak kívülre látszódjon, hogy mi böjtölünk, hanem belül is. Az interneten egyre több olyan videó kering, ami kisgyerekekről szól. Biztos az itt jelenlevő szülőknek is ismerős az, amikor a gyerek valamit csinál a szobába bent. Titokzatosan kijön és elvisz egy-egy apró kis dolgot, és ha megkérdezzük tőlük, hogy hát most mit csináltok, miben mesterkedtek, akkor ártatlan, mit sem sejtő arccal azt mondják, hogy hát semmit. És ezekben a videókban egy-egy ilyen kirohanás után a szülők utána mennek a gyerek után egy kamerával a kezükbe, és amikor észreveszi a kisgyermek, hogy hát azért az a csíntevés mégsem történt annyira titokban, amennyire ők gondolták, akkor hirtelen lefagynak, mert annyian meglepődnek attól, hogy lebuktak. Nem kívülre kell mutatnunk és bizonyítanunk azt, hogy mi böjtölünk. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. A bőjt során törekednünk kell arra, hogy az a kapcsolat, ami elromlott, az bennünk helyreálljon. Ez pedig mindannyiunk számára egy belső harc, amit más nem tud megvívni helyettem. Mindenki csak saját magával, és ez viszont bátorság kell, és a belső szobánkba kell megvívni. Mostanában egyre több cikk szól arról, hogy hogyan lehet böjtölni, nem csak azzal, hogy nem eszünk húst, vagy nem eszünk egyáltalán, hanem nagyon sokan sorozatböjtöt tartanak, mások elektromos böjtöt, de most már van zöld böjt is. És hogyha az így felszabadult idő és energia nem arra telik, hogy Istennel legyünk, hogy elcsendesedjünk, akkor ez mind hiába van. Hiszen ha egy sorozat helyett egy filmet nézek meg, akkor igazából nem történt semmi. A mai nap egy nagyon különleges vasárnap, hiszen nem csak böjt első vasárnapja van, hanem Biblia vasárnap is, és ez olyan csodálatos, hogy ez a két ünnep vagy jeles nap egybe esik, és így még inkább arra vonzhatja a mi figyelmünket, hogy figyeljünk Isten igéjére, ami által még jobban megismerhetjük őt, és a helyes Istenismeret által saját magunkat is, és azt, hogy hol rontottunk el eddig bármit is. És amikor rájövünk, hogy vannak rossz szokásaink, akkor egy-egy seb keletkezik rajtunk, és olyan csodálatos az, hogy Isten azt ígéri, hogy ezeket a sebeket bekötözi, és ezek behegednek, begyógyulnak. Talán már előfordult mindenkivel az, hogy megbántott valakit. És utána azért lett rajta egy seb, azért gyötrődött, mert a másikat megbántotta, és tudta magáról, hogy ez nem jó. És ezek a sebek általában egészen addig, amíg bocsánatot nem kérünk a másiktól, ott szoktak tátongani rajtunk, és gyötrik a mi lelkünket. És olyan csodálatos az, amikor oda tudunk menni a másikhoz, elmondjuk neki, hogy bocsánatot kérünk, és amikor a másik kimondja azt, hogy megbocsátok. És amikor ezek a sebek elkezdenek begyógyulni. És valami hasonló történik akkor is, amikor Isten elé megyünk oda, és tőle kérünk bocsánatot, mindazért, amit elrontottuk. Csak ő úgy gyógyítja be a sebünket, ahogy a másik bocsánata nem tudja, hanem sokkal jobban, sokkal tartósabban. És ha már befelé fordultunk a böjt során, hogyha elkezd helyreállni az a kapcsolat, ami köztem és Isten között van, ennek hatása lesz kifelé is. De nem úgy, ahogy a zsidóknál volt, vagy nem úgy, ahogy a farizeusok tették, hanem megváltozik a másik emberhez való viszonyom, hiszen már nem úgy fogok a másikhoz hozzáfordulni, hogy nem érdekel, hogy mi történik vele, hanem szeretettel. Izrael legnagyobb hibája az volt, hogy nem tudott odafordulni a szolgáihoz, az embereihez, a másik emberhez szeretettel, hanem állandóan pereltek, veszekedtek. És hogyan mondhatná valaki azt, hogy én Istent szeretem, hogyha a mellette levő embert nem tudja szeretni, hogyha a mellette levő emberhez nem tud irgalommal odafordulni. És ennek a szeretetnek kéz a kézben kell egymással járnia. Csak úgy tudom Istent szeretni, hogyha szeretem a fele barátomat is. De csak úgy tudom a fele barátomat úgy szeretni, ahogy Isten szeret engem, hogyha az ő lelke már alkalmassá tett erre. És Ézsaiás nem csak arra hívja fel a figyelmet az izraelieknek, hogy ne okozzanak sebet a másik emberen, hanem azt mondja nekik, hanem inkább kössétek be a sebeket. Nem kell messzire mennünk, hogy megsebzett embereket találjunk. Elég csak a hévre felszállni, vagy a metróra felülni, de talán még közelebb is találunk olyan embereket, akik sebeket hordoznak magukon. És sokszor egy-egy jó szó, egy-egy apró kedvesség, odafigyelés, segítség, egy ölelés nagyon sokat tud jelenteni. Nem jelenti azt, hogy ha találkozunk egy hajléktalannal, akkor azt vigyük haza, hiszen mindannyian más-más ajándékot kaptunk, és másra vagyunk képesek. De szeretettel odafordulni a másikhoz mindannyian tudunk, és ez mindannyiunk feladata is. Kétféle bizonysága lehetünk Istennek. Az egyik az az, amikor azt mondja a másik ember, hogy nézd, ő keresztény, ennek ellenére mégis mennyi mindent megenged magának. Ez az, aminek nem kellene, hogy megtörténjen. A másik pedig az, hogy nézd, ő keresztény, jó vele lenni, szeretettel fordul hozzám, én is olyan akarok lenni, mint ő, én is követni akarom azt az Istent, akit ő követ. És mennyivel jobb a másodiknak lenni. Végül pedig Isten sok áldást ígért Izraelnek, hogyha helyesen böjtölnek, hogyha helyre áll vele a kapcsolatuk. Nagyon rossz helyzetben volt akkor Izrael népe, hiszen elhurcolták őket fogságba. Azt az országot, azt a helyet, ahol egészen azelőtt laktak, ami jelentette számukra az otthont, lerombolták a templomot is, mindent, ami biztos volt addig nekik, az kárba veszett. És egy idegen országban voltak, egy idegen nép között elnyomva, és ott kiáltottak Istenhez. Ha valóban szívből szeretik Istent, akkor helyreállhat köztük a kapcsolat, és felragyoghat a világosság. Az a világosság, amire már nagyon-nagyon régóta vártak. Hogyha olvasunk történeteket várőrségről, akkor tudhatjuk azt, hogy mindig elmondják azt, hogy az őrök mennyire várják a hajnalhasadást és a világosságot, hogy végre vége legyen az éjszakának. És talán ez a nép még ennél is jobban várta ezt a világosságot. És nem állt meg Isten, nem csak annyit mondott nekik, hogy világosság lesz a számukra, hanem folytatja, hogy ha segítségül hívod, válaszolok. Ha kiáltasz, akkor itt vagyok. És ha nekik abban a mélységben tudott Isten reménység lenni és ígéret, akkor mennyivel inkább tud a mi számunkra is ígéret és reménység lenni? Mennyivel inkább tud a mi mélységeinkben is, a mi nehéz helyzeteinkben, a mi betegségeinkben segíteni nekünk? Sokkal inkább ott van velünk, és bátorít minket is, hogy ha kiáltunk hozzá, akkor ő válaszol és szól, hogy itt van. Nekünk nem kell újraépíteni a hazánkat, nem kell kilométereket vándorolnunk azért, hogy helyreálljon Istennel a kapcsolatunk, hiszen az az ígéret, hogy a romok helyére felépíthetik majd az ő városukat, az arról is szólt, hogy a templomot is felépíthetik, ami az Isten és ember közötti kapcsolatot is jelentette, és ezáltal helyreállhatott volna az ő vallásuk. Nekünk nem kell ennyi mindent megtennünk érte, hanem egyszerűen imádságban kell Istenhez fordulnunk. És legyen ez a cél a mi böjtölésünkben, hogy közelebb kerülhessünk Istenhez, hogy ne önmagában dolgokról mondjunk le, kedvtelésekről, hanem lebegjen ott előttünk az, hogy hadd állhasson helyre az Istennel való kapcsolatunk, ami talán sokszor fakó, talán sokszor nem olyan, mint kellene lennie, de itt van rá egy lehetőség, egy időszak, ami 40 napon keresztül tart. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan jó lenne, hogyha az előttünk álló időszak lehetne a rád figyelésnek az ideje. Olyan jó lenne, hogyha még jobban megismerhetnénk téged. Kérünk, adj bátorságot nekünk, hogy tudjunk szembesülni mindazzal, amit mi elrontunk, amit elhibázunk újra és újra. Add, hogy megtisztulhasson a mi szívünk, megtisztulhasson a mi lelkünk, újíts meg minket, és add, hogy megláthassuk azt az utat, amit követni kell, amin járnunk kell, ahhoz, hogy elérkezhessünk hozzád. Add, hogy hadd lehessünk példák akár barátaink előtt, szomszédaink, munkatársaink előtt, és hadd láthassák rajtunk azt, hogy jó te hozzád tartozni. Légy kérünk azokkal, akik betegségeket hordoznak. Adj nekik türelmet és adj gyógyulást. Légy mindazokkal, akik betegeket ápolnak. Urunk, kérünk, légy azokkal, akik nehézségben vannak, akik szenvednek. Mutasd meg nekik a te kegyelmedet, és adj nekik segítséget. Légy mindazokkal, akik megfáradtak és megtört szívűek, légy te a vigasztalásuk. Kérünk téged, hogy légy azokkal, akiket üldöznek a beléd vetett hitük miatt, és add, hogy lehessenek példák a mi számunkra is. Hadd meríthessünk belőlük erőt, hadd láthassuk őket példának, hogy mi is megmerjük vallani a mi hitünket. Adj, kérünk, békességet a mi életünkre, és kísér minket a hétköznapokban is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldás békességet, testvérek! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Pál levele Filippiekhez szóló részt a 4. szakaszából olvasom az első verstől a 13. versig szakaszokban. Intés, egyetértés, az Úrban való örömre, imádkozás és minden jóra. Amnokért, szerelmes atya, fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és koronám, ékebben álljatok meg az Úrban és szerelmeseim. Evódiát intem, Intéért is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérek téged is, míg a szolgatársam négy segítségül ezek, mint aki evangéliumot dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, akiket nevei föl van fölírva életnek könyvében. Itt Pál apostol elénk adja, hogy a gyülekezetben problémák vannak, és így azt kellene tennünk nekünk is, hogyha látunk valami problémát személyesen, azzal, akivel van, személyesen beszélgessünk vele, intsük meg, illetve mondjuk, hogy mi legyen, hogyan tegye tovább a dolgát. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És szerint lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmifölel ne aggódjatok, hanem imádkozásban, könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És így tulajdonképpen elmondja nekünk, hogy hogyan tegyünk, imádkozásban, hálaadással tegyük, és mindenki ugyanígy tegye ezt. És most egy áldás, amit a gyülekezetnek akkoriban is, és most nekünk is szól. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataikat Krisztus Jézusban. És áldás után Pál apostol példákat ad akkori gyülekezetnek, illetve nekünk is, hogy hogyan kéne tennünk. Továbbá, atya fiaim, míg csak igazak, míg csak tisztességesek, míg csak igazságosak, míg csak tiszták, míg csak kedvesek, mi csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, elfogadtatok, hallottatok is, láttatok is, én előttem, azok cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Az apostol köszöntése a Filippiektől való jó hiteményért. Feledtégen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok, és én felőlem való gondviselésben, mely dolgokban gondoskodtatok is, de nem voltatok alkalmatlanok. Nem, hogy én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyben vagyok, megelégedten legyek. Tudom megaláztatni is, tudok bővülködni is mindenben, mindenekben ismerős vagyok. Jó lakással is, éhezéssel is, bővülködéssel és szűkölködéssel is. Mindenben van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Olvastam nektek a 147. Zsoltárt. Minden ezekért dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Idézném még Lukács 2. rész 14. versében. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És igen, olvastam újra a 4. verset. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ámen. Thank you.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. A mai alkalmon nem vendégige hirdetőt mutatok be, mégis valaki olyat, akivel esetleg még nem mindenki találkozhatott. A gyülekezetünkbe február 1-jével érkezett egy lelkipásztor gyakornok. Ők ezt állítják, hogy így hívják őket. Én még szokom ezt a kifejezést. Ami azt jelenti, hogy a teológiának az utolsó esztendeit, nem, ez sem igaz. Egy kicsit hamarabb, egy fél keresztfél éves időszakot eltöltenek egy gyülekezetbe, ami azt jelenti, hogy a gyülekezetünk életébe betagolódik, figyeli azt, hogy mi hogyan éljük meg a mindennapjainkat, az ünnepeinket, illetve azokban a szolgálatokban, amelyeket a gyülekezet végez, aktívan részt vesz. Így köszöntöm a mai igehirdetőnket, Cikó Györgyit, aki egyébként igen távolról érkezett, nyilván most kollégiumi elhelyezésben Budapesten él, de egyébként Telkibányán lakik, tehát azért van egy kis távolság a kettő között, és egy egész más jellegű gyülekezetben nőtt fel, vagy került közel az Isten dolgaihoz. Nyilván azóta nagyvárosban van, megismerte Budapestet, de talán mi is tudunk valamit mutatni a mi gyülekezetünk arculatából neki, és ezt is szokogathatja, meg ismergetheti. Köszönjük az igehirdetését, és igazából ezt nem beszéltük meg, nem kell semmit mondani már, hanem csak arra gondoltam, hogy a héten megjelent ott a kapuba, így átvetve így a palástját a karján érkezett meg hozzánk, és kérdezte, hogy itt a lelkész hivatalba föl lehet-e akasztani, mert hogy ez nemrég készült el, úgyhogy szerintem ebben a palásban ez az első ige hirdetése volt, tehát nem fogja elfelejteni, és reméljük, hogy ez nem lesz egy rossz élmény azért számára. Nem szoktuk ilyenkor befejezni az együttlétet, ha valakinek van kedve és ideje is megengedi, egy kis beszélgetés együtt maradhatunk, és nem fél, ami azt jelenti, hogy a gyülekezeti házban egy szeretett vendégség erejéig együtt lehetünk, és mindenki egy kicsit testileg, lelkileg rákészülhet a jövő hétre is. A jövő héttel kapcsolatban egy dolgot szeretnék hirdetni. Havonta csak egyszer tartunk egy olyan bibliaórát, aminek az a neve, hogy a dolgozók bibliaórája. Ez nem azt jelenti, hogy mások nem dolgoznak a gyülekezetünkben, de akik szívesen erre jönnek, nekik hirdetem, hogy ez most hétfőn esedékes, este 7 órakor kezdjük, és szeretettel várunk olyanokat is, akik már voltak, vagy akik szívesen becsatlakoznának. Közösen fogadjuk fennállva az áldást, és utána azt énekszóban együtt is megerősítjük. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.